Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jogerőssé vált a június 9-i európai parlamenti választás eredménye, miután a kúria elutasította a Nemzeti Választási Bizottság eredményt megállapító döntése ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmet. A Nemzeti Választási Bizottság múlt héten pénteken a 10.119 magyarországi szavazóköri jegyzőkönyv, a külképviseleti szavazásról kiállított jegyzőkönyv és a levélszavazás eredményéről kiállított jegyzőkönyv alapján állapította meg az EP választás jogi végeredményét. A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen hétfőn a jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül a Mindenki Magyarországa Néppárt nyújtott befelülvizsgálati kérelmet, amelyet a kúria szerdán érdemi vizsgálat nélkül elutasított. Ezzel a Nemzeti Választási Bizottságnak az EP választás eredményét megállapító határozata jogerőssé vált. A Nemzeti Választási Bizottság várhatóan még a héten elfogadja a választás eredményéről szóló közleményt, amelyet a magyar közlönyben közzé kell tenni. Az EP magyar képviselői hétfőn veszik át megbízó levelüket az országgyűlés hivatalában. Az Európai Néppárt és az Európai Parlament frakciója megváltozott, az évek során balra tolódott. Jelentette ki Hölvényi György, a KDNP EP képviselője Brüsszelben adott sajtónyilatkozatában. Kedden a KDNP azt a döntést hozta, hogy távozik az EPP-ből és annak frakciójából, mivel nem tud azonosulni a párt háborús doktrinájával, másfelől erkölcsi okokból nem tudja elfogadni Magyar Péter felvételét az Európai Néppárt frakcióba. Hölvényi György elmondta, hogy a Fidesznek az EPP-ből 3 éve történt kilépése után a KDNP nagy kompromisszumok árán együtt tudott működni a néppárttal, azonban mostanra egy olyan helyzet alakult ki, amilyet semmilyen szempontból sem lehet tolerálni. Véleménye szerint az EPP-nek politikai szükségszerűség, hogy növelje tagjainak számát, azonban a magát kereszténydemokratának tartó párt túllépett saját értékein és sodródott az árral. Példaként hozta fel, hogy a frakción belül nem lehet már a családügyekről beszélni, az utóbbi időben a békeszót sem lehetett kimondani, továbbá a gender kérdésről sem lehetett nyíltan vitatkozni. Brüsszel és Soros György minden eddiginél durvább eszközökkel támadja Magyarországot, és rá akarja kényszeríteni az országra a migránsok befogadását. Jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Az Európai Unió Bírósága, a Soros Bíróság 80 milliárd forintos bírságával és a napi 400 millió forintos kényszerítő bírságával új szintre emelte a Magyarország elleni támadásokat, közölte Zsigmond Barnapál. Hozzátette, ugyanakkor az ítélet és a héten életbe lépett elhibázott migrációs paktum nem elriasztja, hanem csalogatja a migránsokat, és azt a jól működő modell támadja, ami hatékonyan védi meg Magyarország és Európa határait. Az államtitkár elmondta, a migrációs nyomás nem csak fizikai, hanem jogi értelemben is fokozódik Európában. A múlt hét a migráció elleni harc fekete hete volt, mert hatályba lépett az elhibázott uniós migrációs paktum, és kihirdették az uniós bíróság vérlázító ítéletét. Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes stuttgarti székhelyén munkaebéd keretében megbeszélést folytatott Ola Kellenius vezérigazgatóval, a cég igazgató tanácsának elnökével. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A találkozón áttekintették a magyar elnökségnek az európai versenyképességgel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos terveit, valamint a Mercedes folyamatban lévő beruházásainak helyzetét, mondta Havasi Bertalan. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. Egyre nagyobb területen északira, északnyugatira fordul és megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 26 és 36 fok között valószínű. Az északkeleti és az északnyugati tájakon mérhetjük a 30 fok alatti értékeket. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
A most következő 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise. A lélek tanítja a jegyesét, a zsoltárok, mint az imádság szimfóniája. A pápa és a bíborosi tanács ülése a női vezetők szerepének növeléséről és a kiskorúak védelméről. Vatikáni képviselők Genfben a béranyaságról. Sürgősen betiltandó piac.
Ferenc pápa katekézise. A lélek tanítja imádkozni a jegyesét, a zsoltárok, mint az imádság szimfóniája. A Szentlélek is jegyese. Az egyház témakörben folytatta katekézisét Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson, és ez alkalommal a zsoltárok ihletett sorairól emlékedett. A Szentlélek sugalmazta zsoltárok könyve a Biblia egészében az imádság szimfóniája, amelyet az Úr Jézus, a szűzanya, az apostoli egyház rendszeresen imádkozott, és amely az egyház lelki tápláléka az idők során.
In preparazione al prossimo giubileo, ho invitato a dedicare l'anno 2024 a una grande sinfonia di preghiera.
Beszéde kezdetén Ferenc pápa megemlítette, hogy a következő jubileumra készülve a mostani 2024-es évet szenteljük az imádság nagyszerű szimfóniájának. Az egyháznak ugyanis van már egy ima szimfóniája, amelynek szerzői a Szentlélek, és ez pedig a Zsoltárok könyve. Mint minden szimfóniában, ebben is vannak különféle mozgások, vagyis az imádság különféle fajtái. Dicséret, hálaadás, könyörgés, panasz, elbeszélés, bölcs megfontolás, személyes és közösségi, kórus formában egyaránt. Ezeket az éneket a lélek helyezte jegyesen az egyház ajkára. A Biblia összes könyvét, ahogy az Ferenc pápa múlt héten tanította, a Szentlélek ihlette, ám a Zsoltárok könyve még a stílusában is lélektől sugalmazott mű, hiszen tele van költői ihletéssel. A Zsoltárok könyve kitüntetett helyet foglal el az Új Szövetségben, amelynek voltak és vannak olyan kiadásai, amelyek együtt tartalmazzák az Új Szövetséget és a Zsoltárokat. A Szent Atya megemlítette, hogy szobája íróasztalán őrzi az Új Szövetség és a Zsoltárok egy ukrán kiadását, amely egy háborúban elesett katonái volt, amit aztán neki ajándékoztak. Az a katona ebből a könyvből imádkozott a fronton, mondta a Szentatya. A zsoltárok értelmezése kapcsán a pápa megegyezte, hogy nem minden zsoltárt tud elismételni és magáévá tenni a keresztény hívő, és még kevésbé a modern ember. Ezek ugyanis időnként olyan történelmi helyzetet és vallási mentalitást tükröznek, amely már nem a miénk. Ez nem azt jelenti, hogy ezek nem sugalmazottak, hanem azt, hogy bizonyos tekintetben a kinyilatkoztatás idejéhez és átmeneti időszakához kapcsolódnak, miként az ősi törvénykezés nagy része. A zsoltárok elfogadását leginkább az ajánlja, hogy azok Jézus, Mária, az apostolok és a minket megelőző keresztény nemzedékek imái voltak. Amikor a zsoltárokat imádkozzuk, Isten meghallgatja azokat abban a grandiózus hangszerelésben, amely a szentek közössége. Jézus a zsidókhoz írt levél szerint egy zsoltárverssel lép be a világ szívébe. Íme eljövök, mondja, hogy megtegyem a te akaratodat, Istenem. A Lukács evangélium szerint az Úr szintén zsoltárverssel lép ki ebből a világból. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Az új szövetség zsoltár használatát követik az atyák és az egész egyház, ami így a Szent Mise és az imaórák liturgiája, vagyis a zsolozsmázás szerves részévé válik. Az egész szentírás Isten jóságát árasztja, írja Szent Ambrus, ám sajátos módon teszi ezt a zsoltárok kedves könyve. Ferenc pápa ennek kapcsán arra buzdította a kihallgatás részvevőit, hogy imádkozzák naponta a zsoltárok kedves könyvét. Vegyék a Bibliát, vagy az új szövetséget, és imádkozzanak el egy zsoltárt. Ha például szomorúak a bűneik miatt, akkor imádkozzák az 50. bűnbánati zsoltárt. Sok zsoltár segít előre jutni. Tegyük szokásunká, hogy zsoltárokat imádkozunk, kérte, és biztosította, hogy ez végül boldoggá tesz minket. A zsoltárok használatával kapcsolatban a pápa megjegyezte, hogy ne csak a múlt örökségéből éljünk, hanem tegyük a zsoltárokat saját imádságunkká, vagyis legyünk bizonyos értelemben mi magunk a zsoltárok szerzői, azáltal, hogy azonosulunk velük, és velük együtt imádkozzuk azokat. Azokat a zsoltárverseket, amelyek a szívünkhöz szólnak, ismételgessük a nap során, kérte a Szentatya. A zsoltárok minden évszakra szóló imák, vagyis mindenféle lelkiállapot vagy szükséglet kifejeződik bennük, és a zsoltárok képesek ezeket a helyzeteket imává formálni.
A differenza di tutte le altre preghiere, i salmi non perdono di efficacia a forza di essere ripetuti, anzi la crescono.
Az összes többi imától eltérően a zsoltárok nem veszítik el hatékonyságukat az ismétlés révén. Éppen ellenkezőleg növelik azt. Hogy miért is? Azért, mert Isten sugallatára születtek, és mert magát az Istent lehelik ki, mindahányszor hittel imádkozzuk azokat. Ferenc pápa példákat is mondott a zsoltárok eseti használatára. Ha bűnbánat és bűntudat nyomaszt bennünket, mert hisz bűnösök vagyunk, akkor Dávid királlyal együtt ismételhetjük. Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy. Mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat. Ha erő személyes köteléket akarunk kifejezni Istennel, ezt mondjuk. Istenem, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem. Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkat, kiaszott föld. A liturgia nem hiába vette fel ezt a zsoltárt a vasárnapok és főünnepek reggeli imádságába. Ha pedig félelem és gyötrelem lesz úrrá rajtunk, akkor a 23. zsoltár csodálatos szavai hoznak segítséget. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldelő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel, és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok, is nem félek a bajtól, hiszen te velem vagy. A zsoltárok lehetővé teszik, hogy azt csak a kéréseinkre fokozzuk le, örökké csak kérve, adj, add meg nekünk. Végül a pápa arra buzdított, hogy tanuljunk a mi atyánk ima rendjéből, ahol mielőtt a mindennapi kenyeret kérnénk, előtte fohászkodunk nevének megszenteléséért, országa eljöveteléért és akarata teljesedéséért.
I salmi ci permettono di non impoverire la nostra preghiera riducendola solo a richieste, a un continuo dammi dacci.
A zsoltárok így segítenek megnyílni, hogy ne annyira magunkra figyeljünk, hanem az imáink legyenek inkább dicséret, áldás, hálaadás, és abban is segítsenek, hogy az egész teremtés hangjává legyünk. A Szentlélek, aki egyesének az egyháznak szavakat ad az imához, segítsen bennünket, hogy azok ma is visszhangra találjanak az egyházban, és hogy ez, a jubileumi előkészítő év az ima igazi szimfóniává váljon. Zárt a szerdai katekézisét Ferenc pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa és a bíborosi tanács ülése a női vezetők szerepének növeléséről és a kiskorúak védelméről. Hétfőn és kedden tartotta júniusi értekezletét a bíborosi tanács, ezúttal nem a nőkről, hanem a nőkkel együtt elmélkedve a nők egyházban betöltött szerepéről. Különösen az első nap témája volt ez, melyen egy szerzetes nő és két egyetemi oktató szólalt fel a Szent Atya és a bíborosok jelenlétében. Kedden délután a Szentszék sajtóközpontja közleményben tájékoztatott a tanácskozásról. Hétfőn Linda Posé nővér, az Auxilium Pápai Nevelés Tudományi Fakultás Krisztológia és Mariológia tanára vezette be a megbeszéléseket, majd Valentina Rotondi szólalt föl, aki a Szupszi Lugánói Svájci Olasz Egyetem oktatója, valamint kutató az Oxfordi Egyetem szociológiai karán, a Nuffield College-ban és a Milánói Bicocca Egyetem Neuromi Központjában. Őt követte Donata Horák, aki kánonjogot tanít a Piacenzai Alberoni Teológiai Iskolában, a Pápai Angélikum Egyetem kihelyezett tagozatán. Valentina Rotondi felszólalásában egy olyan gazdaság szemléletre mutatott rá, amely a nemzedékek közötti kapcsolatokat ápolja és segítheti. Donata Horák ellentét párokat emelt ki a kánonjogról alkotott szélesebb körű megfontolásaiban, mint igazságosság és irgalmasság, tanácsadói hatalom és döntési hatalom, hierarchikus elv és szeretett közösségi egyháztan, demokratizálódás és monarchikus modell. A felszólalásokat a bíborosok reflexiói követték, majd a tanácskozás végén ketten is nyilatkoztak a vatikáni médiának a felmerült témákról. A kinshasai érsek Fridolin Ambongo Bezungu bíboros emlékeztetett rá, hogy ez már a negyedik alkalom volt, hogy tárgyalták a nők egyházi szerepének kérdését. Nálunk, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a templomi szertartásokon több mint fele részben nők vesznek részt, de ha felelős pozíciókat vizsgáljuk, akkor bizony keveset találunk köztük. Mindezek a találkozók világossá tették számunkra, hogy több felelős posztot kell betölteniük, de nem harcos módon kell növelni ezek számát, hanem egyedül azért, ahogy a pápa mondja, mert az egyház nő, és az anyaságot érvényre kell juttatni az egyházi közösségben. Egyetért az afrikai főpásztorral Oswald Gracias Bombay metropolita érsek is, ami a nők szerepének erősítését illeti. Én Indiából jövök, ahol egyes területeken a nőknek kis jelentőségük van, másodosztályúnak számítanak. Ezért az egyház már dolgozik azon, hogy megadja az őket megillető helyet nekik a családban, a társadalomban, a politikában. Az egyházban maga a kánonjog is nagyon sok lehetőséget biztosít a nők vezetői szerepére, és a tapasztalat számomra megmutatta, hogy sokszor a nők olyan szempontból tudják megközelíteni a kérdéseket, amire a férfiak nem gondolnának. Gracias bíboros nagy reményt táplál az iránt, hogy ez tovább fejlődik. Kedden, a megbeszélés második és egyben utolsó napján a 9 tagú bíborosi tanács meghallgatta Jean-Patrick Omeli bíboros beszámolóját a Kiskorúak Védelme Pápai Bizottság munkájának új távlatairól a védelem és megelőzés témakörében. Gracias bíboros ezzel kapcsolatban beszámolta a püspöki konferenciák ez irányú tevékenységéről. Végül pedig kitértek a világ különböző részeinek helyzetére, a bíborosok származási helyei alapján, különös tekintettel a jelenleg zajló konfliktusokra. Tudjuk még meg a szentszéki közleményből. A következő C9 bíborosi ülést december hónapban tartják. Legutóbb április 15-én és 16-án a vatikáni Szent Márta házban ülésezett a bíborosi tanács Ferenc pápa jelenlétében. Az ülést Mário Grech bíboros és Piero Coda atya színódusi beszámolója nyitotta meg, majd a predikált evangélium kezdetű apostoli konstitúció egyházmegyei megvalósítását tekintették át. A megbeszéléseken kiemelt helyet kaptak a világban dúló konfliktusok, Közel-Kelet és Ukrajna békéje, amelyért imádkoztak. A pápa és a bíborosok azóta is aggódva figyelik a történéseket, és remélik, hogy világszinten növekvő erőfeszítéssel keresik a tárgyalások és a béke útját. Ahogy már korábban is az áprilisi ülésen is megtárgyalták a nők egyházban betöltött szerepét. Akkor Regina de Costa Pedro, missziós nővér osztotta meg a bíborosokkal és a pápával a brazil nők gondolatait és konkrét történeteit. Stella Morra, a Pápai Gergely Egyetem teológiai karának tanára pedig arról beszélt, hogy az egyes kultúrákban hogyan ismerik el a nők szerepét a föld különböző pontjain.
Vatikáni képviselő Genfben a béranyaságról. Sürgősen betiltandó piac. A béranyaság a nők és a gyermekek méltóságának és jogainak súlyos megsértését jelenti, és a nemzetközi közösség gondolkodjon el egy gyakorlat teljes betiltásának sürgősségén. Így fogalmazott Ferenc pápa idén januári beszédében, amelyet a Szentszékhez akkreditált diplomáciai testülethez intézett. Terjedőben van az ezzel a gyakorlattal kapcsolatos erős negatív megítélés iránti konszenzus globális szinten, még a különböző politikai, etikai és vallási álláspontokból kiindulva is. Ezeket a következtetéseket állapította meg Gabriella Gambino, a Világiak, a Család és az Élet vatikáni dikasztérium titkárhelyettese, aki a milyen áron a béranyaság eltörlése felé a nők és a gyermekek kizsákmányolásának és áruvá tételének megakadályozása címmel tartott találkozót moderálta. A konferenciát a Szentszék Genfi állandó ENSZ képviselete és a Caritas in Veritate alapítvány szervezte. A találkozó célja, fejtette ki bevezetőjében a moderátor, hogy elgondolkodjunk a béranyasság jelenségére adott nemzetközi válasz sürgősségéről. Tudatában annak a ténynek, hogy a béranyaságra vonatkozó állami szabályozás eltérései által kialakult reprodukciós turizmus még mindig a nők és a gyermekek egy gyakorlat általi transznacionális kizsákmányolásának az oka, a vatikáni képviselő szerint szükség van egy közös elkötelezettség előmozdítására, hogy biztosítsuk az érintett alanyok méltóságának és alapvető emberi jogainak egyetemes védelmét. Gabriella Gambino idézte a hittani dikasztérium legutóbbi, 2024 áprilisi Dignitatis Infinita, végtelen méltóság című nyilatkozatát, amikor kiemelte, hogy minden gyermeknek joga van teljes emberi származáshoz, és ahhoz, hogy kapja meg egy olyan élet ajándékát, amely megmutatja annak a méltóságát, aki adja, és aki kapja azt. A vatikáni Világiak, a Család és az Élet dikasztériumának képviselője megismételte, hogy nem minden reprodukciós mód törvényes, és szigorúan jogi értelemben nem létezik olyan, hogy gyermekhez való jog, amely igazolhatna bármilyen reprodukciós gyakorlatot. Majd felidézte a béranyassággal kapcsolatos problémákat, a születés elszemélytelenítésétől és eljárásátételétől, egyrészt a nők kereskedelmi forgalomba hozataláig és kizsákmányolásáig, másrészt a gyermek tárgyasításáig. Ez egyúttal az alapvető emberi kapcsolatok szerződéstételének egyik formája, amelynek célja, hogy örökre befolyásolja az érintett alanyok identitását és életét. Gabriella Gambino, vatikáni képviselő bevezetője után Eugenia Rocella, olasz családügyi, születési és esélyegyenlőségi miniszter vette át a szót, hogy az olasz jogalkotás szemszögéből mutassa be a béranyaság témáját. Majd beszédet mondott Olivia Maurel, a Casablanca-i nyilatkozat szóvivője, a béranyaság egyetemes eltörlését célzó kampány vezetője, aki a témát a gyermek jogai szempontjából elemezte. A mozgalom az Egyesült Államokban, Kentuckyban született meg egy béranya által. A harmadik előadó Eva Maria Bachinger újságíró és író volt, aki 2015-ben társalapítója volt Bécsben a Stop Surrogacy, Állítsuk le a béranyaságot elnevezésű kezdeményezésnek, és három könyv szerzője ebben a témában, amelyek a béranyaság kérdését a nők jogai szempontjából értékelik. Végül Bettina Roska, a Genfi ADF International, egy nemzetközi keresztény jogvédő szervezet jogi felelőse elemezte a téma jogi dimenzióit, bemutatva a nemzetközi jogi körképet és rávilágítva a hiányosságokra és kihívásokra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2019 novemberében elhangzott adás ismétlését hallhatják, melyben Bíró Péterné Illés Virág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Amikor a jó múltkorában azon ötleteltünk, hogy miről beszélgessünk majd a rádió műsorában, azt javasoltátok, hogy járjuk körül a hit témakörét. Nagyon örültem ennek a felvetésnek. Az én régi hittankönyveim ugyanis nagy többségében mindezzel a témával indítottak. Először arra keresték a választ, hogy mi is ez a hit. Azt is érdekesnek találtam, hogy a műsor címétől függetlenül választottátok ezt a témát, és szinte így önkéntelenül rá is éreztetek a műsor mondani valójára és tartalmára. Hitvalló a műsor címe, és arra gondoltam, hogy megkérdezem és megkérem Csengét, hogy nézzen utána pontosan, hogy mit is jelent ez a szó, hogy hitvalló, és mi a különbség a hitvalló és a vértanú között.
A vértanú és a hitvalló között az a nagy különbség, hogy a vértanú kereszthalált halt a vallása érdekében, míg a hitvalló az csak volt börtönben, de nem szenvedett halált semmiképpen sem.
Köszönöm szépen, Csenge. Az az érdekes, hogy ez a megkülönböztetés az igazából az első századok során kristályosodott ki. Az első 1-2 században, talán mondhatjuk, hogy 313-ig a milánói ediktum kiadásaig, az igazából mártíroknak hitték a hitvallókat is. Ez azt gondolom, hogy arra is rámutat, hogy aki akkor a hitét megvallotta, az bizony legtöbb esetben vértanú volt. Ha a hit fogalmát meg akarjuk érteni, akkor célszerű először azt megvizsgálni, hogy mit jelent maga az a szó, mit jelent maga a nyelvtani alak. A hétköznapi életben milyen jelentéssel bír a szó. A hit szónak a töve, az egy nagyon régi-régi alak, szótő, az a szótöve, hogy hí. És ebből a hí igetőből származik a hisz, hinni ige, de innen származik a hitel főnév is, vagy például a hű melléknevünk is. Mit jelent tehát ez az ige, hogy hisz, hinni? Mit jelent, gondoltok róla, hogyha egy értelmező készisztótárba kellene egy szóciket írni erről az igéről, akkor mi mindent írnátok ide?
Hát például ugye hinni nem biztos, hogy vallásosan hiszünk valamiben, hanem dolgok, hogy megtörténjenek például, vagy saját magunkban való hiszés, és például, ha valakiben hiszünk, mondjuk családtagba, barátba, vagy például társban, szerintem.
Jó mondta Csenge, hogy a hit, a hinni nem csak Istenben hiszünk, nem csak a vallásos életünkben van ennek a szónak a helye, hanem a hétköznapok során is megtapasztaljuk ezt az igét. Jászmin?
Én arra tudok gondolni így a mindennapi életben, hogy mondjuk, amikor egy feladat elé állítanak minket csapatosan, és biztatjuk a másikat, hogy hiszek benned, tudom, hogy meg tudod csinálni, hogy túl tudsz jutni ezen az akadályon. Én így erre tudok gondolni példának.
Nóra?
Szerintem az is nagyon fontos, ugye, hogy higgyünk magunkban, hogy át tudjuk lépni az akadályokat, és hogy meg tudjuk csinálni.
Igazából tényleg nagyon fontos az, hogy biztassuk egymást, és hogy higgyünk egymásban is, magunkban is, mert hogyha nem hiszünk egymásban és semmiben, akkor igazából nincs is értelme az életnek.
Olyan szép dolgokat mondtatok, és köszönöm szépen. Nem egy ilyen lexikoni, sztára szócikket varázsoltatok ide elénk, hanem rögtön a szívetekből beszéltetek. Mégis, hogyha a lexikon szócikét nézzük meg, akkor azt fogja írni nekünk erről az ígéről, hogy hinni azt jelenti, mint valósággal egyezőnek tekinteni, igaznak elfogadni valamit. Arra lennék kíváncsi, hogy ti mit tartotok igaznak, mi alapján fogadtok el igazságokat?
Talán, hogyha mondjuk valami tényleg ilyen olyan dolgot, amit meg is magyaráznak, hogy miért higgyünk el, például, hogyha valamilyen történetet mesélnek el nekünk, és annak elmagyarázzák a miértjét, akkor talán hihetőbb a dolog, persze nem biztos, hogy teljesen igaz is, viszont az, hogy én például mit hiszek el, ugye szokták azt mondani, hogy hiszem, ha látom, viszont vannak olyan dolgok, amiket nem lehet tapintani, látni és érezni, például az olyan, mint a levegő, hogy tudod, hogy ott van, de mégis mégse látod, nem lehet érezni sem, és mégis elhisszük, szóval ez egy ilyen költői kérdésnek is lehet felfogni ezt a dolgot szerintem.
Igen, a Csenge jól rámutatott arra, hogy vannak dolgok, amikről bizonyosságot szerzünk, és azért hisszük el, ugye azt mondta, hogy megokoljuk, a miértjére vagyunk kíváncsiak, ha választ kapunk rá, akkor elhisszük. És mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiről azért úgy nem tudunk bizonyosságot szerezni. Azt gondolom, hogy alapvetően két dolog miatt hiszünk el valamit. Vagy azért, mert személyesen, akár tapasztalati, akár racionális úton meggyőződtünk annak igaz voltáról, és ezért azt elfogadjuk. Ebben az esetben maga a hit tárgya, amit elfogadunk, minden esetben egy bizonyíthatóan igaz dolog. A másik esetben azonban a hit tárgya, maga az állítás nem bizonyítható. Mégis igaznak véljük, elfogadjuk. Ez ugye már itt sokkal izgalmasabb, hogy vajon miért hiszünk el egy olyan dolgot, ami nem bizonyítható. Tudtok erre a hétköznapi életetekből példát mondani? Jászmin?
Nekem egy olyasmin volt, hogy még annak idején általános iskolában mentem fölfel a dombon, zenét hallgattam, nem hallottam a külvilágból semmit, és egy taszítást éreztem, hogy letaszít valami az útról, és engedelmeskedtem ennek az érzésnek, és ebben a pillanatban egy autó hajtott el 10 centire mellettem. Azóta se tudom, hogy a saját ösztönöm volt az, vagy valami felsőbb utasítás, úgymond. Én szeretném azt hinni, hogy Isten tényleg megsegített, és még nem akarja, hogy ott legyek mellette, hanem hogy még boldogítsam itt az embereket.
Anna?
Hát igazából például, amíg az iskolában tanulunk, így személyesen azt se tapasztaljuk meg minden esetben. És igazából ezt mégis elhisszük a tanárainknak.
Nóra, van még valami ötlete?
Hát esetleg akkor is lehet elhinni dolgokat, ha éppen azt egy olyan személy mondja, akiben van egy alapvető bizalmad.
Ugye gondoljatok bele, hogy például egy házasságkötés során mi lenne, hogyha a házasrandó felek nem hinnék el, amit egymásnak ígérnek? Szerintem akkor nem is állnának oltárhoz, ugye? De azt gondolom, hogy ilyenek az erkölcsi igazságok is, ugye, hogy ne ölj, erről a parancsról azért személyes bizonyosságot, hál' Istennek nem nagyon szerzünk, hanem ezt az erkölcsi igazságot elfogadjuk. De nagyon jól mondta Anna, hogy igazából ilyen a tanulás is, mindenféle tanulás, amikor hát mondhatjuk azt, hogy a tanár tekintélyének elhisszük azt, amit a világ dolgairól tanít nekünk. Nos, a felsorolt esetekben nem a hit tárgyának, magának a dolognak, állításnak, vagy tanításnak az igaz, valós voltáról bizonyosodunk meg, hanem az azt közlő személyt tartjuk igaznak, hitelesnek, és a vele való személyes kapcsolat miatt fogadunk el egy igazságot. Továbbiában azzal foglalkozunk, hogy kinek hisznek az emberek, kinek hiszünk, kinek hisztek ti. Arra kérlek benneteket, hogy mondjatok példákat az életetekből, hogy kik voltak azok a személyek, közösségek, akiknek a véleményére adtatok, hitelt adtatok.
Elsősorban szerintem mindenki úgymond a saját szüleinek hisz, mivel ők voltak melletted, tizen, akárhány, meg az életed hátralévő részében is mellettünk voltak, és ők ismernek igazán minket. Például nekem anyukám az olyan, hogy megmondja, hogy ez lesz, és ha nem hiszek neki, úgyis az lesz. Szóval utána rájövök, hogy tényleg hinnem kellett volna neki, és az esetek legtöbbségében hiszek is neki. És szerintem a szülők azok, akikben lehet legjobban hinni, és akik biztos, hogy nem fognak rosszat okozni nekünk azzal, hogyha mi belefektetjük a hitünket beléjük.
Azt hiszem, ezzel minnyáján így vagyunk. A szüleink szavát, azt mondom, minnyáján hiteles szónak fogadjuk el. Vannak-e még más ilyen emberek az életünkben? Nóra?
Hát én szüleimen kívül esetleg a legközelebbi barátaimnak szoktam megfogadni a szavukat, és hinni nekik, mert szerintem nagyon fontos, hogy a családon túl legyen egy olyan közösség is, akiben, vagy akikkel úgy tényleg ki tudsz kapcsolódni, és az az alapvető bizalom, az tényleg megvan.
Amit én tudok, hogy én magam nem nagyon szoktam hinni sem a médiának, sem pedig idegen embereknek, hogyha nincs rá kézzelfogható bizonyítékuk, vagy nem láttam én is a saját szememmel, de ugye szüleimnek és a leges-leges, legbelsőségesebb barátaimnak hiszek egyedül.
Én meg ide a papíromra felírtam, hogy kinek hisznek az emberek, és itt a Jászmin utalt is rá, hogy a médiának, a reklámoknak, politikusoknak, az influencereknek, a sztároknak, a YouTube csatornáknak, és sorolhatnák a felsorolásokat. Mégis, amikor egy mélyebb hitről, egy mélyebb igazságról beszélünk, akkor minnyájatok rokonokat, egészen közeli hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket soroltak fel, ugye? Hogy milyen érdekes az, hogy emögött a bizalom és hit mögött valahol mindig egy személyes kapcsolat húzódik. Most azt vizsgáljuk meg, hogy amikor valakinek a személye miatt fogadunk el egy igazságot, amikor valakinek hiszünk, akkor vajon miért adunk az illető szavainak hitelt, miért éppen az ő igazságait fogadjuk el, vagy miért nem fogadjuk el a másik embertől hallott igazságokat.
Szerintem ennek az lehet az oka, hogy már régóta ismerjük őket, ugye szüleinket születésünk óta, és kiismertük őket, és ők is kiismertek minket, tudják, hogy például, hogy mi a kedvenc színünk, mit szeretünk, akár még a legbelsőbb titkainkat is, hogyha annyira jó a kapcsolatunk a szüleinkkel, és így tudják, hogy mi a legjobb nekünk. Nekem például megmondja az édesanyám, hogyha valami nem áll jó rajtam. Ez most csak így egy teljesen véletlenszerű példa. De a tanulás is, hogyha a szüleink leszidnak például, hogy rossz jegyet kapunk, akkor se azért teszik, mert mérgesek ránk, legalábbis legtöbbször, hanem azért, mert próbálnak a jó felé vezetni minket, mert hogyha nem tanulunk, akkor nem keresünk elég jól, hogy rendes életet tudjunk élni.
A Jászmin itt utalt rá, hogy azt gondolom, hogy talán azt akartam mondani, szép példákon keresztül, hogy a bizalmunk alapja az egy tapasztalat, egy ismeret, ugye, hogy ismerjük a szüleinket, azért hiszünk nekik, mert megtapasztaltuk, hogy mindig igazat mondanak, mindig a javunkat akarják. Anna, ezzel kapcsolatban van még valami ötleted, hogy mi lehet még az, ami miatt hiszel valakinek?
Hát igazából, hogyha hiszünk valakiben, annak az alapja tényleg teljes mértékben a bizalom, mert hogyha valakiben nem bízunk, akkor abban hinni se tudunk.
Magamról tudom, hogy én is csak olyan emberekben bízom is, olyan embereknek hiszek, akik közel állnak hozzám, és elnyelték a bizalmamat, és én is az övéket, és valamilyen szinten kötődöm hozzájuk.
Köszönöm szépen. Ugyanazt próbáljuk, úgy látom, így körbejárni, hogy ami miatt elhiszünk valakinek a szavát, az mégiscsak minden mögött ott van a bizalom, egy személyes kapcsolat, egy tapasztalat erről a szeretett kapcsolatról, és talán még kiegészíthetjük azzal, hogyha főleg itt a tanárokra gondoltok, hogy miért hiszük el, amit tanít, hogy sok esetben azért a tekintélyt is ugye ebbe a sorba kell ide helyeznünk. Azt gondolom, hogy a szüleink esetében is sok esetben ez igaz. No, amikor a vallásos hitről beszélünk, akkor tulajdonképpen ugyanerről van szó. Jézus Krisztus személye miatt hiszünk. Ő az, aki számunkra tökéletesen hiteles, akiben megbízunk, mert a barátunk, mert szeretett kapcsolatban van velünk, mert megtapasztaltuk, hogy mindig velünk van, és ő maga az igazság. Hiszünk ebben a szeretett kapcsolatban, és hiszünk ebből a szeretett kapcsolatból származó tekintélyének. Szent Pál nagyon szépen val arról, erről a bizalomról és mély hitről az Isten iránt, a Timóteushoz írt levelében. Az az érdekes, hogy ezt a második Timóteus levélben írja Szent Pál, és ezt tartják Szent Pál egyik utolsó levelének, legalábbis amit ismerünk a levei közül. És ezt úgy is lehet tekinteni, mint a Szent Pál végrendelete. És egy nagyon szép vallomást, hitvallást tesz itt nekünk a hitről. Anna, kérlek, felolvasnád ezt a részletet?
Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal, amelynek hirdetője, apostola és tanítója lettem. Ezért szenvedtem ezt is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne. Elég hatalmas ahhoz, hogy rábízhatom kincsemet, megőrizze addig a napig. eszményed, ez a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincseket a Szent Lélek erejével, aki bennünk lakik.
Szent Pál apostol ugye buzdítja a hit átadására tanítványát Timóteust, és maga is azt mondja, hogy tudom, kinek hittem. Ugye, hogy egy egészen biztos megtapasztalásról, élményről beszél. Teljes bizalommal lenni valaki iránt azonban csak akkor tudunk, ahogy ezt ti is mondtátok, hogyha ismerjük. Ahhoz pedig, hogy ismerjük, megismerjük ezt a valakit, akiben megbízunk, kapcsolatban kell lenni vele. Vajon megismerhetjük-e Istent? És ha igen, hogyan lehetséges ez? Megismerhető szerintetek az Isten? Csenge?
Elsősorban például, ha valakit úgy nevelnek fel, hogy keresztényként, akkor neki már alap dolog az, hogy létezik Isten, és megismeri akkor már kiskora óta Istent, és viszont az, aki nem eddig sose élt keresztény életet, az esetleg ismerettség által, vagy barátok által, esetleg hittanórákon, ha az iskolában tartanak ilyen órákat, akkor ismerheti meg úgymond jobban. Viszont ugye van a Biblia, ami által lehet a leginkább megismerni a gondolatokat, amik benne vannak, az igéket, amik ugye róla szólnak, vagy esetleg az adott életvitelről. Szóval szerintem ezek a fontosabb dolgok, ahonnan meg lehet ismerni Istent.
Csenge egy fontos dologra mutatott rá, azt mondta, amit sokan mások is mondanak, hogy a hit hallásból ered. És a hallás mögött mindig ott van egy személyes kapcsolat. És hogyha nincs egy, nem élünk egy egyházi közösségben, nem tudunk elmenni templomban, nincs erre meg a lehetőségünk, abban az esetben vajon megismerhető Isten? Mit gondoltok? Anna?
Hát szerintem igazából mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és ha valaki teremt valamit, akkor az olyan, mint ő, és így magunkon keresztül talán ismerhetjük Istent.
No, képzeljétek el, a dogmatika azt mondja, hogy az igaz Isten a műveiből a természetes ész világosságánál megismerhető. Megismerhető Isten a természet fölötti jelekből, a csodákból, jövendőlésekből és Jézus Krisztus működéséből. No, azért gondolom, hogy ez a válasz így nem elégített ki benneteket, engem sem teljes egészében, de a kételkedésünkkel nem vagyunk egyedül. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz rá jó választ adni. De képzeljétek el, hogy maguk az apostolok is bizonytalanok voltak abban, hogy pedig ők ott voltak Jézus mellett, hogy milyen is az atya, hogy ki is az atya. És éppen az utolsó vacsorán az egyik apostol, Fülöp apostol, és ugyanazt kérdezte igazából Jézustól, mint amit mi kérünk tőle, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, mert nem ismerjük. Nóránál van egy szép evangéliumi részlet, ez az utolsó vacsorán lezajlott jelenettel kapcsolatban. Megkérlek, hogy olvasd már fel.
Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod? Mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek.
Ugye Jézus milyen szépen rámutat, hogy aki engem lát, látja az atyát. És ezzel így vagyunk mi is, hogyha meg akarjuk Isten, ismerni Istent, akkor semmi más dolgunk nincsen, mint hogy a tekintetünket Jézusra vessük. Hiszen amilyen Jézus, olyannak ismerjük az atyát. De annyira szép ez a jelenet, hogy a Jézus ismeri a tanítványait. Tudja, hogy valakinek nem elég az, hogy ott van Jézus mellette, hogy hétköznapokban együtt lehetnek. És a végén, ugye, ahogy a Nóra olvasta, mondja, hogy ha pedig másért nem hisztek, ha nektek ez nem elég, hogy itt vagyok veletek nap, mint nap, óráról órára, együtt esztek velem, együtt isztok, halljátok a tanításomat, akkor ha másért nem, akkor magukért, csodajelekért, a cselekedeteimért higgyetek nekem. És ugye ezt mondta a dogmatika is, hogy a természet fölötti jelek, a csodák, azok mind Isten jelenlétéről, Isten létéről mesélnek. Isten ismeretünk mélyén azonban nem a mi megismerő tevékenységünk áll, nem a mi kérdéseink és útkeresésünk, hanem az Isten önközlése, kinyilatkoztatása, ahogyan a teremtés kezdete óta, az üdvtörténet eseményein keresztül Jézus Krisztus megtestesülése által folyamatosan párbeszédben áll az emberrel, megszólít minket és párbeszédre hív. Ő az, aki kinyújtja utánunk a kezét, ő az, aki megszólít minket. A mi válaszunk pedig erre a hívásra nem más, mint a hit. Amikor hiszünk, valójában semmi más nem csinálunk, mint a jó Isten keresésére, hívására és megszólítására válaszolunk. Befejezésül hoztam egy verset arról a vágyról, amely minden ember szívében ott ül. Ez az Isten utáni vágy. Talán mondhatjuk, hogy egy sajátos hitvallás. Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert soha se volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömönleg tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden, minden imává vált. Most minden egy húsáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek ki Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok e nagy világon, s az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szegény, hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok. Adi Endre szavaival búcsúzunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégiumvezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Beszélőkönyvek című műsorunk következik, melyben James Herriot az Állatorvos és Ember című írásának 24. része hangzik el. Ezután a Kapcsolj rá című ifjúsági zenés műsorral várjuk a hallgatókat. Egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a sporthíreket. 2 óra után a szószóló ismétlésében az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia kínálta lehetőségekről és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai képzéséről lesz szó. 3 óra után Múltunk pillérei című műsorunkban az első vatikáni zsinatról lesz szó. 4 óra után zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink! A mai műsor szerkesztésében munkatársaink voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Szarvas István atya nevében is. A bemondót Bércesi Andrást hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hullámok becsaptak a bárkába úgy, hogy az már majdnem megtelt. Jézus a bárka végében egy vánkoson aludt. Fölkeltették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődöl azzal, hogy elveszünk? Erre fölkelt. Olvasom a Márk evangéliumban. Krisztus nem azért alapította egyházát, hogy elvegye minden félelmünket. Azért sem hívta életre az Úr az egyházat, hogy mindenre már eleve választ kapjunk. Nem úgy létesült az egyház, hogy nyugvó párnánk legyen, azon pihenjünk, míg mások dolgoznak. Éppen úgy, mint a többieknek, nekünk is dolgoznunk és küzdenünk kell. De nem kell kétségbe esnünk, úgy, mint a többieknek. A bennünk működő Szentlélek ellenére oly sokszor vagyunk lomhák és félénkek, mert nem hisszük, hogy Isten valamit is ki tudna belőlünk hozni. A magunk gyarlóságában inkább hiszünk, mint az életünket megosztó Isten teremtő indításaiban. Bizalmunkon múlik, hogy mindezek ellenére befogadjuk Isten áldásait. Aki a Szentlélekben Isten teremtő tevékenységét hiszi, és ezzel a hittel könyörög a Szentlélek eljöveteléért, az vegye tudomásul, hogy ezzel az isteni sürgetést hívja magára, és arra szánja el magát, hogy Isten őt nyugalmában, szokásaiban, még szokványos gondolataiban is megzavarja, ha azok már nem szolgálnak a szent nyugtalanság és a nyugtalanító igazság eszközeiként. Aki tehát így imádkozik: Jöjj, Szentlélek, Úristen, annak egyszer s mind készségesen kell azért is könyörögnie: Jöjj és zavarj engem, ahol zavarásra szorulok. Urunk, újítsd meg vallásosságunkat! Lásd, mi oly sokszor észre sem vesszük, milyen elavult és roskatag a keresztény élet mi bennünk. Te működj hát újból bennünk, te hozd létre az újjászületést lelkünkben. Mi nem vagyunk képesek arra, hogy újjászülessünk, de te megvalósíthatod ezt, Urunk, te jobban tudod, mint mi, hogy mitől kell megváltani minket, hogy mitől kell elszakítani szívünket, hogy belső világunknak milyen eldurvulásait és sérüléseit kell meggyógyítani, hogy új üzenetedre kész, új emberekké válhassunk. Válts meg minket, szabadíts meg minket, gyógyíts meg minket.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.